így együtt lenni. Ennél szebb és fontosabb dolog szerintem nem történhet velünk, mintha egy tavaszi vasárnap délelőtt, pittypangos rétek mellett, virágos udvarok és árokpartok mellett, a harang szavára, hívó hangjára, amely a Teremtő Isten hívó hangjára emlékeztet minket, összejövünk, a fényre tárjuk a szívünket, bármi is van abban benne, bármit is hagytunk otthon. Mert minket az élő Isten álmodott és teremtett meg, és ébresztett föl ma reggel is, azért tudtunk eljönni ide, hogy mondtuk az első nap, még tagadni sem tudnánk Isten nélkül, még tagadni sem tudnánk ő nélküle, hiszen ő ad életet, levegőt, ételt, egészséget, még az istenteleneknek is, ezt meg tegnap említettük, idézve az igét, hogy felhozza napját jókra, gonoszakra egyaránt. Miért? Azért, mert nem üzletel velünk, hanem mert szeret. Mert az ő lénye és lényege a szeretet, amely nem következtethető le, a materialista filozófiából nem következtethető le semmilyen elméletből, gondolatból. Mert az ember azért nyugtalan, amíg hitre nem jut, amíg rá nem talál Istenre, mert lelki, szellemi lény. Mert nem állat, nem jószág, nem anyag, nem élettelen dolog, hanem szellemi, spirituális lény. És ezért kell odafigyelnünk a mai korban is, amikor vagy ezt a dimenziót elhallgatja a mi korunk egy része, és materializmusba süllyed. A matéria az egy fontos dolog, szép dolog, azt ne szidjuk, csak az akkor jó, hogyha jól élünk vele, hogyha a szellem átjárja, ha a spiritus átjárja a dolgokat. A másik, amikor ezt a szellemet, ezt a lelket megrontják bennünk. Magyarországon is folyik egy össznépi megrontás. Gyermekek megrontása. Fiatalok megrontása. Idősek megrontása. Amikor olyan dolgokkal stimulálják, bombázzák az idegrendszert, a gondolatot, a tudatot, tudatalattit, egész lényünket, amelyek egyszerűen nem normálisak, nem emberhez méltóak. Amitől a szerelem nem lesz szerelem, amitől a házasság nem lesz igazi boldog házasság, amitől egyszerűen nem leszünk boldogok. Olyan dolgokat löknek lelki-szellemi ételként a fiatalok elé, amit szürcsölnek, bevesznek, és egyszerűen nem lesznek boldogok. Nem tudják, hogy milyen a boldog szexualitás, szerelem, házasság. Nem fogják megismerni. És hát így szépen végig pásztázhatnánk az emberi élet, a társadalmi jelenségek sok-sok részét, hogy micsoda csapdában vagyunk az élő Isten nélkül. Tehát az Isten az nem egyszerűen templom, nem harang, nem vallás, nem dogmarendszer, hanem az élet forrása, életünk teremtője. És az ember az élő Istennel való közösségben élheti meg a boldogságot, ami nem egyszerűen komfortérzés, hanem annak az érzése, hogy hétfő reggel is tudom, hogy miért élek. Hétfő reggel is tudom, hogy miért élek. Miért ébredek föl, miért indulok el, mi a dolgom, ezen a földön. Fontos a munka, ma nagyon nagy kincs és ajándék, ha van valakinek munkája, jövedelme, élelme, ruházata, hiszen az emberiség nagyobbik részének ez sincs meg, de Magyarországon viszonylag megvan, akkor is, hogyha botrány, hogy Magyarországon 200 000 gyerek éhezik, ezen a napon is, ma is, most is. Érdemes azért erre is gondolni, tehát nagyon sokaknak Magyarországon sincs már meg az alapvető létszükséglete, de az ember mégsem ezért van és ezért létezik, hogy húzza az igát, aztán este ágyba később a sírba dőljön, és nem tudja, hogy miért élt, nem tudja, hogy miért van. Augustinus Szent Ágoston írta le sokat idézett vallomásaiban, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg te benned, Istenünk, nyugalmat nem talál. Ezért mi nem az evangélikus egyházat hirdetjük, és nem valamiféle liturgiákat és egyebeket, hanem azért vagyunk itt, mert az élő Istenünket megszólított, örök szeretettel magához vont, és rájöttünk, hogy az életünknek van örök értelme, tartalma és célja is. És aki kereszi ember, a havalóban kereszi ember, az egyre normálisabb. Épp például azért nem akartam keresztény lenni, Békés Csabán Születtem ott, kereszteltek, konfirmáltam, hogy említettem, 110 magammal, jártam templomba, és én nem nagyon tartottam ezt normális dolognak, megmondom őszintén. Talán furcsán hangzik, hogy ma ezt egy lelkész mondja szószékről. Kicsit olyan volt nekem a csabai istentisztelet, mintha úgy ravatalozóban ülnénk, és valakit temetnénk. Hát nem tudom, nem értettem, mi a baj. Miért kell ilyen szomorúnak lenni? Mi történt? És persze ez egy felszínes kamasz ítélet volt, és éppen most sétáltam el a Békés Csabai katolikus templom előtt, és rengeteg fiatal és gyerek vette körül a templomot, és később találkoztam Békés Csabán olyan fiatalokkal, pont katolikus fiatalokkal, de hát minden felekezetben vannak ilyenek, akiket nem zavargált ez az apjuk, anyjuk istentiszteletre, nem azt mondta, hogy fiam, vegyél föl fekete öltöt, fehér inget, és gyerünk a templomba, ha belehalsz, akkor is, és ott kell ülnöd, mert az apád is, és a nagyapád is odajárt, és a többi, és a többi, hanem maguktól mentek. És láttam, hogy a fiatalokat énekeltek, gitároztak, Istennek énekeltek, és látszódott rajtuk, hogy ez nekik nagyon fontos, ez az ő életük. Valamit találtak, valamit megtaláltak. Ettől én még nem lettem hívő, de azért elgondolkodtatott, hogy van ma Magyarországon, abban az időben, hogy 70-es évekről van szó, amikor nekünk az iskolában azt tanították, hogy tulajdonképpen csak a hülyék hisznek az Istenben, a buták, és a mai felvilágosolt okos ember már ilyen babonákban nem hisz, mint az Isten, meg a Biblia, és akkor egyszer csak látom, hogy fiatalok sokasága, ahogy ma, most ott Békés Csabán is, 6-700 fiatal jár, ha jól tudom, a egyházi iskolába és más egyéb helyekre is. Illetőleg, amikor rájöttem, például 17 évesen a pécsi székesegyház előtt sétálva, egy tabló előtt, és olvastam azt a tablót, aminek az volt a címe, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, ennyi volt csak a vallásos bibliai szöveg, és alatta világhírű tudósok, fizikusok, űrhajósok, kémikusok idézetei arról, hogy ők hisznek az élő Istenben. Szent György Albertől kezdve Newton keresztül sorba idézetek. És nekünk meg azt mondták, hogy csak a buta emberek hisznek Istenben. És én nem vagyok sem, hát sajnos nem voltam akkor sem jó matekos, meg fizikus, meg kémikus. Valószínűleg Newton talán többet értett a fizikához, mint én, és ő mégis azt mondja, hogy van egy mozgató, van egy teremtő, van olyan valaki, aki az egészet elindította. És aztán ezek a gondolatok persze foglalkoztattak, de nem ettől lettem hívő, hanem attól, hogy Békésen van a Mikszáth utca 6 szám alatt egy konyhában, amikor így fiatalok együtt voltak, Isten igéje szíven ütött. És átéltem azt, hogy ha nem is akarok hinni, nem is akarok megtérni, eldöntöttem, hogy én pedig nem fogok megtérni, nem fogok Bibliát olvasni. Én élni akarok, hagyjanak engem élni. Nem mondja meg se szülő, se pap, se rendőr, se senki, hogy kell járni, mint kell járni. És maga az Isten ölelt át szeretetével, és a másodperc, egy tört rész alatt átéltem azt, amit 18 éves fél éven keresztül sem pap, sem szülő, mindenféle jó szándék mellett nem tudott elérni, hogy én magamat az élő Isten nélkül tökéletesen elveszett embernek éljem meg. Amikor a vakufénye bevillan, amikor az igazi világosság eljön, akkor látom, hogy mi a valóság, mi a helyzet. És mivel Isten nem bunkosbottal, nem huhogással, károgással, ítélettel jött, hanem örök szeretettel, ezért ebben a hatalmas fényben egy pillanat alatt láttam, hogy hoppá, ma így mondanánk a fiatal, gáz van, probléma van. Forrás nélkül élek, hát ezért vegetálok, ezért küszködök, ezért nem tudom, hogy miért élek. Pedig fényképész voltam, kiállításaim vannak, jól kerestem, szavaló versenyeket nyertük, és a többi. Így kívülről nem volt gond, barátaim voltak, bulisztunk akkor is a 70-es évek buliai szerint, de boldog nem voltam. De boldog nem voltam. És amióta Isten így belépett az életembe, és nem álltam ellent ennek, mert az ember azért sokszor elszalad, elfut az ilyen alkalmak elől, azóta tudom, hogy miért élek, azóta igenis Isten elvette a halálfélelmet, és megadta azt a szabadságot, azt a lehetőséget, hogy jó eséllyel küzdhetek a magam hülyeségei, bűnei, gonoszságai ellen. Isten igéje szólt hozzánk ezekben a napokban, többféle módon. A Krónikák második könyvéből egy régi történetet olvastunk, de nagyon sok mai párhuzammal, mai gondolattal, mondani valóval. röviden bevezetül, amíg a mostani szakaszt fel nem olvasom, elmondom, mi itt az előzmény. Isten népe Izraelre és Júdára szakadt. Egy kicsi nép, akiket az Isten kiválasztott. Ezt mondhatjuk magunkra vonatkoztatva is. Isten téged akart. Isten mindenkit akart. Azt is akarta, akit a saját anyja nem akart. Vannak ilyenek, akik szüleik akarata ellenére mégis megszületnek, és egyszer csak ezt megtudják. Ilyenek voltak, érdekes, hogy később tudtam meg felnőtt fejjel, az én szüleim. Mindketten 1922-ben voltak magzatok, ugye nagy világgazdasági válság idején, és az ő szüleik mindkét esetben eldöntötték, hogy hát ezeket a magzatokat nem tartjuk meg, mert nagy a szegénység, nem fogjuk tudni őket fölnevelni. És drámai módon mindkét családban külön-külön meghalt egy-egy már élő gyermek. És ez rázta meg a nagyszüleimet, azt a négy nagyszülőt, két különböző családról volt szó, hogy hát megtartsák azokat a magzatokat. Ezek lettek az én szüleim. Ez nekem egy érdekes történet. Így lettem én 11. puja aztán. Aztán még van egy öcsém, aki éppen itt lehet velünk együtt. És normálisak voltak, tehát nem azért születtünk, mert valamit nem értettek, meg nem volt tévé. Szokták mondani, akkor még nem volt tévé. Az Isten akart minket. Ha mi nem tudjuk elfogadni magunkat, vagy a másikat is, tudnunk kell, hogy az élő Isten akart minket. És amikor az Istentől az embervilág elszakad, akkor könnyen támadhatóvá válik. Így vált támadható Izrael népe is. És ketté hasadt, ketté szakadt az a kicsi ország. És nem tudta betölteni a funkcióját, küldetését. Ma is a zsidóság áldásra kéne, hogy legyen a világban. A lókötők az istentelenek átkot jelentenek, a hitre jutottak, az Istennel élő kapcsolatban élők áldást jelentenek. De ugyanez vonatkozik a magyarra, szlovákra, amerikaira, oroszra és a többire. Járom a környező országokat, látom, hogy mit jelent, amikor egy román hitre jut és megtér, és átjárja Isten szeretete, fénye. Az olyan jó testvér, az elkezd dolgozni azonnal. Az és Isten is ember, magyar és szlovák és román egységén és a többi. Isten minket áldásra teremtett. Tehát Isten népe ketté hasadt, ahogy a lelkünk is ketté hasadt, testvérek, hogyha elszakadunk a forrástól, és lesz egy Kain, Ábel, Ézsau, Jákob, és ezek pakolják egymást, agyusztálják egymást. És sokszor egy életen keresztül tart ez a méltatlan küzdelem, néha Kain, néha Ábel javára. De Isten azt akarja, hogy Ábel maradjon életben, ne halljon meg. Ne üsse agyon a bennünk lévő Kain, Ábelt. Ez a harc folyt ezért a népért is. Tehát Judát, az egyik országrészt körülveszi az ellenség, az ellenfél, megijednek a királyostól együtt, pedig hívő, értelmes, okos király volt, és a bajban, mert bajba kerültek, imát és böjtöt hirdetnek. Ami azt jelentette, hogy koncentrálunk arra, ami a baj. Mert lehet valakit a kórházban is félrekezelni, és meghal. Rossz a diagnózis. Jó és helyes diagnózist kell felállítani ahhoz, hogy a terápia is helyes legyen, és a rehabilitáció is megtörténjen. Tehát Jozafát, a hívő király, nem volt tökéletes, de Istenre próbált figyelni. Imát és böjtöt hirdetett, azt mondta, hogy figyeljük az Úrra. És elismeri, hogy Isten a király. Azután összegyűjti a népet, imádkoznak el, kimondja azt, hogy nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Tehát tegnap erről volt szó, hogy a bajban nem mindegy, hogy mi történik velünk, és mire tekintünk, és kire tekintünk. És akkor, miközben a nép lecsendesedett, nem a maga vallását, filozófiáját hangoztatta, hanem próbált figyelni a teremtő kijelentésére, érkezik a szó. És ez a szó így hangzik, ne féljetek, ne rettegjetek, ez a háború nem a ti háborútok, hanem az Istené. És tegnap arról is szó volt, hogy minket körülvevő ellenség, vagy esetleg a belül lévő ellenség, mert sokszor erősebb és nagyobb, mint a külső, sok esetben legyőz minket. Három dolog van, testvérek, mindenképpen a világon, ami erősebb nálunk. És esélytelenek vagyunk a harcban, ha csak magunk maradunk. Luther sekresse imájában ezt mondja, Uram, ne hagyj magunkra, mert ha magunk maradunk, könnyen összezavarunk mindent. Három dologgal szemben erőtlen és esélytelen Schwarzeneggel is, meg a politikus is, meg a milliómos vállalkozó is. Ez pedig ez a három dolog a bűn, a halál és a gonosz ereje, gonosz hatalma, az ördög hatalma. És Jézus ezért jött, nem azért, hogy templomokat építsenek, templomra is szükség, valahol össze kell jönnünk, de Jézus csak azért jött, hogy segítsen az embernek, hogy az ő ereje által legyőzettessék az ő szívében, életében a bűn, az örök halál és a gonosz ereje, gonosz hatalma. Ahol Jézusról mást mondanak, hazudnak, tévednek, félreértik az ő személyét. Jézus szabadító, a neve is ezt jelenti, Jézus, Jéshua, szabadító és megváltó, kivált minket egy emberhez méltatlan állapotból, megalázott méltatlan állapotból. És azt mondja, azt üzeni Isten szent lelke által a népnek, nektek nem is kell majd harcolnotok. Testvérek, azt hiszem, ha őszinték vagyunk itt több keresztény ember is elmondhatja, hogy mi már harcoltunk a bűneinkkel szemben, de az valahogy mindig utánunk jött, mint a hűséges kutya. Vagy éppen jó bemosott nekünk, egy nagyot elterültünk. Talán zsoltároztunk, énekeltünk, de aztán úgy beszéltem a feleségemmel, vagy anyósommal, vagy úgy gondolkodtam másokról, ahogy hívő ember nem beszél, nem gondolkodik. A bűn erős nagyon, a hívő ember életében is. A hívő ember életében is. Tehát így, hogy most harcoljunk a bűnnel, akkor azt mondják az alkoholistának, hogy hát hagyd már abba. Hát. Vagy a depressziósnak azt mondják, hátba verik, hogy na, hát lesz még jobb is. Ilyen nincs, ez nem megy, nem jön össze. Nem jön össze. Szerintem mindenki ismeri ezt a bibliai történetet, amikor a kis kamasz Dávid kiáll Góliáttal szemben, a böhöm nagy Rambóval szemben, a Terminátorral szemben, aki csörög, zörög, üvölt, ahogy ma a globál tőke és a többi. És előadja, hogy zsigerileg istentelen. És előadja azt, hogy kiröhögi az Isten népét, azokat, akik még ma Magyarországon komolyan veszik az élet beszédét, törvényét. Ma is élnek ezek a szellemi rambók és egyebek. És akkor a kis Dávid, emlékszünk erre a jelenetre, a kis Dávidra próbálja Saul rátenni a maga páncélját. És Dávid azt mondja, hogy nem tudok ebben mozogni. Nekünk nem olyan módon kell harcolnunk az ellenséggel szemben, ahogy általában teszik. Nagyon fontos szerintem bizonyos helyzetekben az algopirimos, algoflex, azt hiszem, fontos lehet az alvás, fontos lehet a multivitamin, most ez nagyon fontos, a vitál, meg a multivitamin, meg a wellness, meg a többi, de a Biblia beszél egy igazi multivitaminról, egy igazi vitamin sokról, ami kell, hogy érje a mi életünket, szívünket. Az pedig az élő Isten szelleme, lelke, valósága bennünk, az a külső erő, és Dávid arca ettől piros posgás, semmi mástól. Dávid ismeri az Istent, mert az Isten őt ismeri. És leteszi ezeket a páncélokat, és tévedés ne essék, nem a paritjával üti le azt a böhöm nagy embert, hanem a hitével, az Istentől kapott hitével. Hát az a paritjakő az mellé is mehetett volna, súrolhatta volna a fejét Góliátnak, és akkor mi lesz Dávidból? Hamburger! Aznap délután. Így megfogja Góliát, és megvacsorázza, vagy uzsonnára megezi Dávidot. Ennyi. Így szégyenülünk meg a bűneinkkel szemben. Amikor maszekolunk, próbálkozunk, nem megy. Jézus ezért megváltó, ezért szabadító. Az emberiség megváltója. Ezért több mindennél és mindenkinél. Ne fogadjuk ezt a korszellemet, hogy ott van a könyvespolcon ő is. Buddha, meg a természetgyógyászat, meg egy kis okkultizmus, aztán egy kis Jézus. Nem. A többi mind vallás. Mit jelent ez? Ilyen értem, pejoratív értelemben használom. Hogy az ember próbál vallani, meditálni, akarni. Saját magát kihúzni a hajánál fogva a mocsárból. Nem megy. Jézus ajándék. Jézus váratlan. Jézusban az emberiség fokozódó meglepetés sorozatokat kapott, nem azt kapta az Istentől, amit egyrészt megérdemelt volna, meg amit várt volna. Az üzenet az, és most jön a mai szakasz, a 20. verstől, tehát 2. Krónika 20-tól. Kora reggel fölkeltek, és kivonultak Tekoa pusztájába. Tehát Júda és a hívő király, hadsereg, énekesek, mindenki. Azt mondja, kora reggel, menjetek a küzdelembe. Egyrészt azt hallották, hogy nem kell harcolni, de akkor minek menjünk a csatatérre? Szóval ébredj föl, olvassuk az igében egy helyen, aki aluszol. Támadj föl a halálból. Nem tud föltámadni a halott, csak akkor, hogyha az Isten szól neki. Csak akkor. Máskülönben nem. Itt az Isten szól, és hisszük, hogy ezen a hétvégén az élő Isten szólt hozzánk, és szól most is. Ébredj föl, mert az Isten szól hozzád. Tudok rólad, ismerlek, és szeretlek, és téged örök életre teremtettelek meg. Ha ezt hallom, akkor kora reggel. Ne azt mondjam, hogy hát délelőtt nem érek rá, majd lesz a jó kis ebéd, meg a hűvösvölgyi ildikus, na majd, aztán majd hétfő, az... nem, nem, ébredj föl, az Isten szól hozzád, ne tartogass semmit, ne tegyed őt nem tudom hanyadik helyre. Amikor az Úr szól, az Úr azt mondja, ébredj föl, kora reggel mennek ki a gyászoló asszonyok a temetőbe, és megadja nekik az Isten azt, amit nem kapta meg, kapott meg sem a főpap, sem a tanítványok, a büszke férfi tanítványok. Hajnalban a volt megkötözött Magdalai Mária találkozik. Micsoda isteni dramaturgia ez, testvérek. A valamikori megkötözött, megszállott Magdalai Mária az, aki az emberiség közből először találkozik a feltámadottal. Kora reggel, hajnalban. Amikor kivonultak, előállt Józsafát, és ezt mondta, hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói, higgyetek Istenetekben. Ez nem hiszékenységet, babonát, meg vallásosságot jelent, élő hitet. Kapcsolódjatok rá arra a szóra, arra az üzenetre, arra a forrásra, amit felajánl nekik az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek profétáinak, és boldogultok. Igenis, magyar népünk nem így nézne ki mentálisan és gazdaságilag sem, ha hinne Isten igéjének. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit. A király a harctéren elsősorban énekeseket állít. Hát nem golyófogónak, bizonyos vagyok benne, vagy ilyen nyílfogónak, hogy aztán ő még mögé megy. Ahogy minket teológusként bevittek a 70-es évekbe katonának, és első lépcsős alakulatnál szolgáltam lentibe, mi golyófogók voltunk, mert azt mondták, az első csatánál a teológusokat küldik majd ki. És a politikai tiszt naponta képezett ki minket, fölállított minket, rám kiabált, Szeverei Honvéd, ön ölne embert! 23 teológust 5 felekezetből tanítgatott így. Föl kellett pattanni, és azt mondtam, Homoki főadnagy úr, Szeverei Honvéd, jelentem, nem ölnék. Üljön le! És akkor így jöttek sorba. Próbálkozott a katolikussal is. Kiderült, hogy még a 5. teológus sem ölne embert, és akkor leszidott minket, hogy Magyarország ezért fog elesni. Az első ütközetkor, mert teológusokat állítottak egy büntetett előéletű ezrednél a fontosabb helyekre, és ha mi nem ölünk, akkor elesik Magyarország. Hát Józsafát is énekeseket állított ki az első sorban, és ezt olvassuk, akik szent öltözetben dicsérték Istent, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Két dologra figyeljünk itt, hogy még ezt is fontosnak érezte a Szentlélek megiratni az író által, hogy szent öltözetbe öltöztette őket Józsafát a küzdelemben. Ez számunkra, új szövetség népe számára azt jelenti, amit a Jelenések könyvében olvasunk, hogy most meg ruhádat, életedet a bárány vérében, hogy legyen fehér ruhád, hogy legyen esélyed a küzdelemben, a bűnnel, halállal, ördög hatalmával szemben való küzdelemben, akiket az Isten megtisztít, ahogyan az orvosnak meg kell, hogy meg kell, hogy mosakodjon az orvos a műtét előtt. Ugye erre jött rá Semmelweis és többen mások is, hogy nem lehet méltatlanul koszos kézzel szent dolgokhoz nyúlni. Szerelemhez, szexualitáshoz, élethez, hivatáshoz, családhoz. Nem lehet koszosan, mocskosan. Isten minket meg akar teljes lényünkben, testben, lélekben, szellemben tisztítani. Tisztogat, megmos, megfehérít. És a fehér gyolcs, ahogy olvassuk, a szentek igazságos cselekedetei, amiket teszünk, csinálunk hétfőn, a munkahelyen, bárhol, ahol élünk, családi körben. Isten ma is, most is, ez az úrvacsora is, és ez ajándék, hogy meg akarja mosni életünket, idegrendszerünket, agyunkat, értelmünket, lényünket, cselekedeteinket a bárány vérében, hogy megtisztuljunk. A másik, amit olvasunk, az énekből egy sort leírtak. Nem azt énekelték, hogy hely te bunkócska, te drága, meg hogy Uram, törd el ki ellenfeleim fogait, szent haraggal, gyűlölettel, nem ezt mondták, hanem küzdelemben, bajban hálát adnak. Nem azért, hogy bajban vagyunk, tehát nem ilyen őrült, fanatikus keresztények vagyunk, hogy minél jobban fáj, annál nagyobb hívő vagyok. Nem, nem. A fájdalom, a betegség, ezek mind nehéz dolgok. Nem kell ezt dicsőíteni, dehogy is. De a bajban a hálaadás az azt jelenti, hogy nem csak a sötétre nézek, hanem engedek az Isten szavának, hogy nézz föl, nézz a fényre, és te magad fényjé válsz. Átjár téged Isten fénye, ereje. Ereje, hogy az asszony átéli, hogy Jézus ereje átjárja őt, amikor megérint az ő ruháját. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Az ellenség gyűlölete meg fog bukni. Előbb-utóbb a gonosz mindig megszégyenül és megbukik, de a szeretete megmarad Istennek. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó Ammóniak, Moábiak és Széir hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Az Ammóniak és a Moábiak a Széir hegyvidék lakóira támadtak, hogy kiírtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek Széir lakóival, egymás pusztulását segítették elő. Szerintem Jozafátnak, az akkori presbitériumnak, haditanácsnak, énekeseknek halvány fogalma nem volt aznap, hogy fog ez megtörténni, hogy Isten győzelmet ad. Hogy nem kell csinálni úgymond semmit, de az Isten győzelmet fog adni. Istennek vannak ötletei. Illetőleg látja, hogy milyen a zsigerileg, a lényegileg istentelen, Isten ellenes hatalom. A forradalom fölfolja gyermekeit. Egymásnak esnek. Egymásnak esnek. Isten gyermekei egymásra fehér leplet tesznek, és nem nevetnek egymás rúdságán, bűnein. Mentik egymást, segítik egymást, nem vádolják egymást. A gonosz, azaz Isten gyermekeit is vádolja, jót is rossznak mondja. Magyarországon ma nagyon sokan mondják a jót rossznak, és a rosszat jónak. Az Isten nélküli élet, akár egyházban, akár világban azt hozza, hogy egymásnak esnek az emberek, és az erők, és nem jön ki belőle semmi jó. Ma ráadásul Magyarországon társadalmi szinten is ezt látjuk, de ezzel nem kell nekünk örülni. Mi ne örüljünk annak, hogy a depresszió Saul kardjába dől. Ne örüljünk annak, hogy a bűnösök elvesznek, hogy így mondjam bibliai nyelven. Mert Jézus nem ítéletre jött, hanem irgalomra. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát nekünk az ellenséges indulatúakért is imádkozni kell. Mire a júdabeliek a pusztai őrhelyhez érkeztek, és a sokaság felé fordultak, már csak az elesettek holttestei voltak a földön, és senki sem menekült meg. Ez szomorú. Ez szomorú. Amikor látjuk a bűn következtében elesett lelkeket, életeket, idegrendszereket. Ez nagyon szomorú. De ez van, így van. Akkor odament Jozafát és hadinépe, hogy összeszedjék a zsákmányt. Tömegével találtak felszerelést, 3 napon keresztül szedik össze a zsákmányt, és aztán azt olvassuk, nem azt, hogy megszedték magukat, aztán hazahúztak, és örültek ennek, hogy jó vallás ez, ennél jobb vallás nincs a világon, nem. 4. napon összegyülekeztek, itt ugye ez is érdekes, hogy 3 napon keresztül itt együtt voltunk telegerendáson, szerintem ma délután is, meg holnap is hálát fogtok adni, meg a következő napokban is, tehát a negyedik napon összegyülekeztek az áldás völgyben, hogy ott áldják az Urat továbbra is. Nincs vége a teleki családi napoknak, nincs. Isten munkálkodik, Isten tud rólunk, Isten azt akarja, hogy a Békés megyei pusztaságban a teleki gyülekezet áldás legyen. Áldott legyen, áldás hordozó, és hogy megáldassék egész Telegerendás és a környék. Igenis, egy ember által is ez megtörténhet. Egy ember által. Ha Isten országát, Isten szeretetét hordozza valaki, és azt viszi a konyhába, a kórházi szobába, az intenzív szobába, bárhova, ahol az emberek élnek, ott áldás lesz. Oda viszi a fényt, a szeretetet, meleget. Minél jobb, annál jobb, hogyha egy közösség teszi ezt. Hogy megtörjön az átok. Itt 50 évvel ezelőtt Magyarországon azt hirdették, hogy vége az Istennek, az egyháznak, mindennek. És alig volt olyan település, ahol ne lett volna templom. Hát ez olyan volt. És ma, 2008-ban hirdettetik Isten igéje ezen a helyen, egy teli templomban. Testvérek, hát ez csoda! Ez az, amikor a Bibliában olvassuk, hogy a sivatagban oázis jön létre. Ez oázis. Fantasztikus, nagy dolog. Áldás völgye, hogy ott áldják az Urat. Akarsz-e áldás lenni? Akarsz-e? Én akarok. Annál jobb nincsen. Nem az a lényeg, hogy fényképész, vagy orvos, vagy tanár, vagy nagymama valaki. Nem. Hogy az áldott legyen. Áldott. Ugye ismerjük az áldott emberek készfogását. A szemüket. A szavaikat. A szavak simogatását. A gyógyító dolgokat. Nem csak a rossz dolgok, az áldottnak is van hatása, de az áldásnak is. Egy-egy áldott nagymama szava, simogatása, igéslapja, gesztusai évtizedeken keresztül kísérnek valakit. Évtizedeken keresztül. Áldott akarsz lenni. Isten azt akarja, hogy te áldott legyél, és én is. Áldás vagyom, hogy ott áldják az Urat, ezért hívják azt a helyet áldás völgynek még ma is. Azután visszatértek Jozafát vezetésével a júdaiak, jeruzsálemiek mindnyájan, örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mert örömöt szerzett nekik az Úr, megszabadította őket ellenségeiktől. Ez az örök öröm. A Biblia beszél arról, hogy Isten olyan örömöt ad az övéinek, amely megmarad. Amikor én hitre juthattam, akkor a 16. Zsoltárban nagyon meglepett ez a mondat, egy 18 és fél éves koromban olvastam ezt, teljes öröm van te nálad. Hát mondom, ez nagyon érdekes. És kezdtem érezni annak az örömnek az ízét. Ugye jártunk ide-oda, amoda, hajnalba haza szédelektem az albérletembe, bekapcsolva a rádió, egy kis nyugtató, minden, és aztán hajnalban, vagy reggel nem volt túl egyszerű az ébredésem. Hát mondom, ez elég múlékony öröm. Jó buli volt, de ez is elmúlt. Ez is elmúlt, az is elmúlt. Isten pedig azt mondja, hogy teljes öröm van ő nála, és örök öröm lesz fejükön. Ez az, amiért Dávid, a hívő király, aki egy élete egy pontján megbolondult, és öntörvényű lett, és összekavarodtak a dolgok, és aztán ezt imádkozza, hogy add vissza nékem a szabadulás örömét. A megszabadítottak hála énekét hallottuk már az oltár előtti igében, imádságban. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük ezeket a napokat, amelyeket te szereztél nekünk. Nincs nálad jobb rendező és dramaturg. Köszönjük azt, hogy megszólítottad a mi életünket, ezt a közösséget. És olyan csodálatos, hogy sokan válaszoltak erre a hívásra, a Vöröskereszttől kezdve a nyugdíjas klub és különböző emberek. Talán nem is értettük, hogy igazán mi is történik itt, de a te hívásod ellenállhatatlan. Arra kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a közösséget, mindazokat is, akik itt vannak most ebben a templomban, hogy áldottak legyünk, áldáshordozók és áldás közvetítők. Urunk, köszönjük, hogy rád figyelhetünk, és te vagy a mi szabadítónk és megváltunk. Kérünk is most ezekben a percekben, bocsáss meg bűneinket, legfőképpen azt, hogy sokszor nélküled éltünk, döntöttünk, és ennek átéljük sokszor a következményeit is, de köszönjük, hogy érettünk, mentél a keresztre, és te a testedben, a fájdalmas, meggyalázott, megkorbácsolt testedben magad vitted föl a fára, az ítélet helyére a mi bűneinket, átkainkat, elrontott életünket. Köszönjük, hogy a te sebeidben van a mi gyógyulásunk. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi személyes megváltónk is, szabadítónk is. Urunk, fogadd el, kérünk, a mi szívünket, amelyet hozunk neked. Lehet, hogy az üres, lehet, hogy az kemény, lehet, hogy sok minden van benne, de mindenképpen kérünk, Urunk, te jöjj oda, tegyél rendet, hozd el az örök fényt, a szabadságot és az örömöt, amit csak te adhatsz. Köszönjük, hogy örök életre teremtettél minket, és nekünk nem a gerendási vagy a csabai temetőben van örök lakásunk, hanem a te szívedben, és minket örök, teljes, szabad életre álmodtál és teremtettél meg. Áld meg, kérünk, Marikát, gyülekezet lelkészét, munkatársait, mindenkit, akik itt takarítottak, főztek, szerveztek, adakoztak, bármit is tettek, hogy előkészítsék a te igéd számára ezt a fészket, ezt a helyet. Áldásod legyen, Urunk, ezen a közösségen. Imádkozunk a Békés Csabai hívekért is, gyülekezetért és a környékbeli gyülekezetekért is, mindazokért, akik itt szolgáltak ezekben a napokban. Szeretetedbe és kegyelmedbe ajánljuk magunkat. Amen.